Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Majd visszatér este fészkére, mennék én is az én babám ölében. Nincs olyan lány széles elany a világon, kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged virágom. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapoltár, megmaradok híven az én babámnál. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Majd visszatér este a fészkére, mennék én is az én babám ölében. Nincs olyan lány széles elany a világon, kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged virágom. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapoltár, megmaradok híven az én babámnál. Nem kell nékem senki megunt a babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Nem kell nékem senki megunt a babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába.
Kertbarátok.
2016. július 13-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma terveink szerint a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, mire figyeljünk ebben az időszakban? Mi a legfontosabb tennivaló?
Hát ebben az időszakban talán az egyik legfontosabb tennivaló egy-egy növénynél, ugye az árnyékolás és az öntözés, ugyanis elég komoly napsütésnek, napfénynek vannak kitéve, és bizonyos növények ezt kevésbé jól tűrik. Ezeket jó, hogyha egy hálóval, vagy hogyha fóliában termesztünk, akkor a fólia megfestésével árnyékoljuk, és ugyanakkor nagyon jó odafigyelni arra, akár a szabadföldi növényeknél is, hogy az öntözést azt úgy tervezzük, hogyha most nagyon kiszárad a talaj, paradicsom, káposzta esetében például, és akkor egy ilyen hosszabb szárasság után jön egy nagyobb eső, akkor nagyon könnyen felrepedhetnek a termések. Később a káposzta ugye megreped, a paradicsom is felszakad, úgyhogy erre nagyon jó odafigyelni. Tehát az egyenetlen vízellátásból fakadó termés repedéseket a legjobban úgy lehet kiküszöbölni, hogyha fokozatosan mindig adunk nedvességet a vizet a növénynek, hogy a hirtelen jött nagy víz az ne okozzon gondot.
Az elmúlt napokban tombolt a kánikula, de előtte azért elég csapadékos volt az időjárás. A talajban nincsen elég sok csapadék?
Tehát ez függ a talajtól, hogyha talajszerkezettől, hogyha egy agyagosabb, egy vályogos talaj, aminek jó talajszerkezete van, abban biztos, hogy van elegendő tartalék, viszont egy ártéri homoktalajon biztosak lehetünk benne, hogy az a csapadék, ami ezelőtt lehult, az már nincs a gyökérzónában. Meg nagyon fontos vízgazdálkodás szempontból is, hogy hogyan szoktattuk a növényt. Zöldségnövények esetében, például a paradicsom esetében, hogyha mi minden nap esténként vagy reggelente egy-egy kicsit öntöztük a paradicsom gyökerét, akkor az nem hatolt le mélyebb zónákba a vízért, ugyanis mindig megkapta. Ezért javasolt az, hogy például a szabadföldi zöldségek esetében ne minden nap kis adagokba öntözzünk, hanem inkább 2-3 naponta, akár hetente egy nagyobb adagot öntözünk. Nyilvánvalóan homoktalajon nem működik ez, hogy hetente, mert a víz az hamar elillan, tehát a talajhoz kell ezt igazítani, meg a növényhez kell igazítani, de inkább nagyobb adagokban, ritkábban, hogy a növény a természetes módon próbáljon vizet keresni, és a gyökerek mélyebbre hatolnak, nyilvánvalóan, hogy ellenállóbb lesz a növény, nem csak a vízre, hanem nagyobb gyökérzettel egészségesebb lesz, nagyobb termést tud biztosítani, és a betegségekre is rezisztensebb. Tehát nem, hogy rezisztensebb, ellenállóbb lehet.
Azt szoktuk ajánlani, hogy kora reggel vagy késő este öntözzenek, de tegnap is láttam, hogy 11 óra tájban öntözték a zöldségeket. Nem káros ez a növényeknek, hogy ebben a nagy hőségben vizet kapnak?
Tehát függ az öntözés módjától. Zöldségtermesztő üzemekben, szabadföldön, ahol nagy mennyiségben folyik, nem is megoldható, hogy az összes növényt mind mondjuk délutáni órákban vagy a délelőtti órákban öntözzék. Egyszerűen nincs lehetőség rá, nincs akkora rendszer, hogy mindegyik egyszerre öntöződjön. De ettől függetlenül, hogyha egy csepegtető öntözőrendszert, csepegtető öntözést alkalmazunk, amikor a víz egyből a talajra jut, tehát nincs meg az a lehetősége, hogy az öntözés során, ami kiér a felületre, vagy leér a talajra, egy része elpárolog, ugye az öntözővíz elég drága, úgyhogy az esőztető öntözésnek nagy melegben ez az egyik hátránya. A másik hátránya, hogyha rákerül a levélre, a vízcseppek nagyítóként viselkedhetnek, megégethetik a növényt. Viszont a csepegtető öntözéssel, ha délelőtt 11 órakor öntözzük a növényünket, akkor még egy picit valamilyen szinten hűtjük is. Nyilvánvalóan, hogy a nagyon nagy hőmérsékleti különbséget, tehát hogyha kint van mondjuk egy 25-30 fok, és mi egy 10 fokos vízzel öntözünk, az nem kimondottan kedveli a növény, de szerintem ebből komolyabb gond nem lehet. Lehet nyugodtan öntözni, hogyha a talajra öntözünk akár 10-kor, 11-kor is. Tehát ebből a növény legalább vízhez jut, jobban tud párologtatni, és a párologtatása által jobban tudja hűteni magát. Tehát inkább még elősegítjük azt, hogy ezt a hőstresszet jobban kivédje.
2:01 a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Annától kaptuk a kérdést, hogy a fokhagyma le van száradva, ki lehet-e már szedni?
Hát amennyiben a fokhagyma levele leszáradt, az már fejlődni nem fog, úgyhogy megfelelő időpontot válasszunk rá, hogy ne legyen nedves a talaj, ne legyen túlszáraz se a talaj, hogyha a nagyobb mennyiségben termesztjük, és akkor ki lehet persze szedni. Tehát ha nincs levél, akkor az már többet fejlődni nem fog. Ha egy picit ott még hagyjuk a földbe, hogy száradjon, szikkadjon, még lehetséges, hogy egy pár napot ott még jól el van, de fejlődni már nem fog.
A hagyma ágyásban nagyon sok és dús a burján. Most ki kell gyomlálni, vagy hagyjuk úgy a hagyma ágyásban, mert inkább védés tartja a vizet a hagyma számára? Mármint a burjánt
szedjük. Értem. Tehát a gyomnövény az semféleképpen nem tartja a vizet, az a vizet ugyanúgy használja, a tápelemeket használja, tehát ilyen szempontból a gyomokat el kell távolítani. Ha vizet szeretnénk, hogy megtartson a talaj, akkor a talajnak a felső rétegét egy kicsit megkapálgatjuk, vagy porózussá tesszük, hogy a talajnak a kapillárisait megszakítjuk, így a víz minél kevesebben, tehát az evaporáció, a talajból jövő párolgást minimálisra szorítjuk. Hogyha mi a hagymánkat egy hőstressztől szeretnénk megvédeni, tehát például nagyon gyakran előfordult, főleg a Kárpátokon túl délebre szokták meghagyni paprika esetében, fehér paprika esetében a gyomnövényeket, egészen szinte a szüretig, ugyanis a néhány fehér paprika fajta hajlamos a napégésre, és nem csak a fehérek, tehát a paradicsompaprikák, tehát a nálunk gogosnak nevezett paprikák is, igen. És egész furcsa módon nyakig ér a gyom a paprikában, amikor jön a szüret ideje, nyilvánvalóan, hogy ezek nem intenzív telepítések, amikor jön a szüret ideje, akkor gyakorlatilag ugye a nap égéstől mentes paprikát leszedik, nyilvánvalóan, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti terméshozam, mintha nem lettek volna ott gyomnövények, de ezt a szerencsés helyzetet használják ki, hogy a gyomnövények a napégéstől védik meg.
Akkor
a
árnyékoló szerepet is betöltenek.
Így van, így van.
Adéltól kaptuk a kérdést, hogy a rózsán még bimbójában megbarnul, mi lehet az oka?
Nagyon sok oka lehet ennek. Azt kellene talán tudni, hogy van-e rajta egy ilyen finom penészes bevonat, ugyanis a rózsa peronoszpóra is támadja a rózsa bimbót, a rózsa lisztharmat is támadja, hogy ezek közül valamelyik fellépé. Hogyha ezek közül nem, egyik sem, akkor vajon a tápanyagutánpótlás milyen a rózsának? Tehát ezt így rádión keresztül pontosan nem lehet megmondani. Nagyon sokféle oka lehet annak, hogy megbarnul a rózsa bimbója.
Eddig a szobában és cserében tartott vadszőlő, gondolom, hogy a sok öntözéstől lekókat, élettel zöld levelei megpuhultak és lehultak. Ezek után egy félárnyékos helyre ültettem, és vajon jól cselekedtem, vagy mit lehetne tenni, kérdezi László Gábor.
Tehát, hogyha egy tenyészedényben volt eddig nevelve, és ha jól értettem, túlöntözés volt, akkor az oxigén hiányos környezet miatt a gyökerek valószínűleg, hogy elhaltak, elrothattak, de a növény, a vadszőlő az elég ellenálló, úgyhogy ha egy megfelelő környezetbe kerül, tehát nem lesz túlöntözés, nyilvánvalóan azért kell víz neki, de én úgy tudom, hogy azért meglehetősen szárazságtűrő a vadszőlő. Nyilvánvalóan, hogyha szabad földre kiültetik a gyökereit, úgy, ahogy az előbb elmondtam, sokkal mélyebbre leengedi. Hogyha kiültette, és egy ilyen félárnyékos helyre, tehát mondjuk direktben nem éri a nap, kezdetben nagyon jó, de a vadszőlő az ugye kúszó növény, az el fog kúszni teljesen napos felületre is, és hogyha a gyökérnél rendben van, akkor a kemény napot is elég jó kell bírja, tehát nem kellene gond legyen azzal, hogyha a napos területre kúszik ki a vadszőlő.
8 perccel fél egy előtt hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük sokan!
Szeretném megkérdezni, hogy ezelőtt körülbelül 10-15 évvel kaptam ajándékba egy cserépciklámen. Kétféle virágot virágzik, fehér meg piros, és a széle az zöld a lapja. Nagyon rég, hogy virágzik, elvirágzik, meg vissza, nő, az ablakban van, konyha ablakban belül, a nap is éri, de ugyanaz az ablaküveg megvédi a forró naptól, én szerintem. Állandóan virágzik, na van, amikor elvirágzik, de utána csak kihajt. Körülbelül az még meddig élhet? Nagyon szép, gyönyörű.
A ciklámen az a mediterrán éghajlaton az erdők aljnövényzete. Na ebből hoztuk mi fel Európába, és készítettünk dísznövényt belőle, mivel a gumójában, tehát a gumójában összehalmozott tápokkal vészeli át azokat az időszakokat, amikor számára nem kedvezőek ezek a termesztési
gondolom,
vagy viszonyok.
Igen,
igen, akkor onnan kiindulva hajlamos ciklikusan újra virágozni és kinyílni. A levelei van, hogy ugye el se száradnak, de van, hogy teljesen visszahúzódik a gumójához.
Igen.
A 15 éves ciklálán szerintem az már egy nagyon nagyon nagy sikertörténet, tehát én megmondom őszintén, hogy nem tudnám megmondani, hogy hány évig élhet a ciklámen, mivel nem a természetes élőhelyéről kiragadott, őshonos ciklámenről beszélünk, hanem egy nemesített fajtáról, amit ön termeszt.
Olyan ablakban van cserébe, és mindig fehér és piros virágja van, és zöld a levele, hát csodálatos szép.
Igen, tehát visszatérve, mivel ez egy nemesített ciklámen, nem tudnánk előre megmondani, de a 15 év is már szerintem nagy bravúr, hogy 15 évig, tehát nagyon jó kellően gondozza. Gondolom, hogy azért néha tápozni is szokta, mert azért 15 év alatt azt a tenyészedényből mindent elfogyaszthatott, tehát valószínűleg, hogy nagyon jól tetszik gondozni, hogyha ilyen sokat megélt.
Köszönjük szépen, viszont hallásra! Balogh Dénes énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapienza Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ilonka vagyok, Csíkszeredából.
Kérdezzük, hallgatjuk a kérdést.
Szeretném kérdezni, hogy a szedernek ilyenkor ugye kell öntözni sok a termés rajta, meddig nyúlik el a gyökérzete, meddig öntözzem? Csak ott a tövénél, vagy egy kicsit tovább is, vagy hogy?
Öntözővíz nagy mennyiségben áll rendelkezésre?
Hát áll, mert esővizet, amennyit csak tudunk, mind felfogjuk.
Mekkora területről van szó?
Hát van, 5 tövem van.
5 töve van. Hát azt tessék nyugodtan öntözni, akár egy négyzetméteres területen is nyugodtan, tehát azt meghálálja. Nem mindig kimondottan a tövét kell öntözni, vagy hogyha például egy csepegtetőrendszer kimondottan a tőhöz van állítva, akkor folyamatosan olyan sokat csepeg ott a csepegtetőrendszerén, hogy a víz oldalirányban is mozog a talajban, tehát egy olyan jó, hát egy olyan szűk fél méterre is oldalirányba kimehet, de hogyha önöknél víz van, csak 5 tőről van szó, akkor azt tessék nyugodtan megöntözni. A szeder milyen talajon van?
Hát az udvaron van itt a szomszéd kerítésem.
Igen, hogyha...
jól megtrágyáztam.
Jó. Elő szokott fordulni a szedernél magnézium hiány, a levél ér közök sárgulnak ki, tehát a levél erek zöldek maradnak, a levél ér köz kisárgul. Hogyha ez nem jelentkezik önöknél, akkor az nagyon jó. Erre kell odafigyelni, általában magnézium hiányra érzékeny a szeder.
Ez a tavasszal, mikor kezdett kihajtani, akkor láttam, hogy voltak ilyen sárga levelek. de utána aztán helyre jött.
Hát valószínűleg a szerves trágy az megtette a hatását.
És akkor még azt akarom megkérdezni, hogy ott a leveleken és mindenhol lesznek ilyen, mint a pókhálószerű olyan fehér rajta, azokat szedegessem le, vagy mi az
rajta? Hát ez többféle dolog lehet. Ugye a közönséges takácsatka, ami kártevője a szedérnek, az is ilyen hálókat sző, az egy nagyon veszélyes kártevő, a levélfonákon szivogat, és a levelek pontszerűen először elsárgulnak, aztán később olyan egyneműen sárgások, fakók lesznek. Ilyesmi a levél, vagy ilyet nem lát rajta?
Nem láttam rajta.
Akkor valószínűleg, hogy egy...
letettem ezeket.
Igen, valószínűleg, hogy egy valamelyik pókfaj szőtte ott a hálóját, ami pedig azért is jó, mert egy természetes ellenségként az oda berepülő kártevőket adott esetben, ami a hálójába berepül, azt elfogyasztja, úgyhogy az még adott esetben hasznos is lehet.
Akkor ne szelegessem, mert
úgy... Hát nem tudom megmondani, tehát mondtam, hogyha egy ragadozó póknak a hálója, akkor az akár hasznos is lehet, hogyha pedig a közönséges takácsatka hálója, akkor az egy nagyon veszélyes dolog.
A takácsatka, akkor a hátán, nézem meg a levél hátán, hogy van.
A levél fonákán körülbelül 1 milliméter, 1,5 milliméteres hosszúságú, hát észre még annyi sincs, tehát egy olyan 1,5 milliméteres hosszúságú, pici, apró, tehát szabad szemmel alig látszik, pici apró állatkák kell legyenek, amik úgy futkorásznak a levélfonákán.
Igen, köszönöm. Még van egy, a télire mivel lehetne? Első, második évben nem lett semmi termés, mert lefagytak az ágok. Nem lehet valamivel védekezni télen?
Hát, hogyha a szőlőhöz hasonlóan esetleg lefektetik, és elhantolják.
Hát nem tudom lefektetni, olyan nagyon csináltam neki ilyen támrendszert, oda felkötöztem őket. Gondoltam, hogy esetleg van ez a
napfény. Fenyőfagoljon esetleg be kéne burkolni,
igen.
Nem?
Igen. Hát most nagyon sokat termés rajta, hál' Istennek, kihajtott, jó, szépen. Köszönöm szépen.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Hallgatjuk a kérdését. Több mint valószínű megszakadt a kapcsolatunk. Sándor Csíkból kérdezi SMS-ben, hogy a paradicsomfólia alatt vakontúrások jelentkeztek, túrják a gyökereket, hogy lehet ellenük védekezni?
Hát igen,
ez egy örökös téma.
Igen, egy vakond az egy nagyon makacs kártevő. Hát esetleg elárasztani a járatát. Durvább esetben füstpatront lehet használni a vakond ellen. Ezeket tudjuk javasolni.
Fél egykor hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Kezdjük
a... Azt szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy kintelelő fehér liliomról lévén szó. Már 5 éve is ott van azon a helyen, mindig kihajt, nagyon szépen, de sose virágzik. Mi az oka? A talaj nem megfelelő.
Ha nem virágzott, akkor honnan tudják, hogy fehér lilium?
Hát úgy kaptuk, tehát valakitől kaptuk, volt, elültettük, megfogom, tehát olyan.
Értem. Na most konkrétan a fehér liliumnak a virág indukcióját nem tudom fejből, hogy mi indíthatná, de biztos vagyok benne, hogy ahova önök kiültették, valamilyen olyan körülmény nem valósul meg, amitől a fehér lilium kellene virágozzon. Meg kell nézni, tehát hogyha önök tudják azt a növénynek hát a fajtáját, hogy faját, esetleg fajtáját, hogyha nemesített disznóméről van szó, akkor nyugodtan, ha van internet, akkor be kell pötyögni, megnézni, hogy mi indukálja a virágzást konkrétan ennél a növénynél, és akkor megtalálni. Esetleg, hogyha valaki a hallgatóságból konkrétan tudna biztos választ mondani, akkor szívesen fogadjuk.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Igen, halló, jó napot kívánok, Tiri néni vagyok.
Üdvözlök!
Meg szeretném kérdezni, vettem a piacról így dobozba, vagyis külön-külön, egy muskát lőtt. És akkor volt minden, igen, egy kicsi gyenge virágocska, és most a teraszon van, most már át is ültettem, de már van egy olyan 1,5 hónapja, és egy bimbó nincs rajta. Nem tudom, a teraszon igaz, hogy van ilyen szallagfüggöny, nappalra, mert borzasztóan nagy a így esüt a nap, és akkor úgy leengedem, vagyis úgy fordítom, hogy ne legyen meleg a szobában, szobájban se. Tehát... hogy azt csinálja, aztán délután már elhúzom, és nem tudom, nem elég a fény, hogy igen, öntöztem, mert csak egy-egy kicsit öntöztem, nem tudom.
Igen,
nem
tehát,
tudom,
hogyha a...
Semmi, egy bimbó nincs rajta.
Igen, muskátli, hogyha nem kapja meg a megfelelő fényt, nálunk is, ahol lakom, egy előszobában, amelyeknek ablaka van, de ugyanúgy mindig a roló le van húzva, hogy ne melegedjen fel. Két hatalmas muskátli van, középen egy-egy kalliope, szélén pedig futók, és nem virágoznak. Öntözve van, egyértelműen a fényhiányt okolnám erről. Még ami okozhatja azt, hogy nem virágzik, az, hogy túl van tápozva, nitrogén túlsúlyos tápot adtak neki, vagy esetleg túl van öntözve.
Én vettem azt a virág, vagyis a
jó, rendben, és milyen időközönként tetszik tápozni, és mekkora a cserépnek a mérete?
Hát én nem tápozom, hanem tettem más, abba a földbe ültettem bele.
Értem.
Én nem tettem más tápot.
Értem.
Öntözni, hát nem tudom, hogy minden második nap öntözöm.
Tehát a fényhiány és
nem tudom, alul öntözzem, felül öntözzem, eddig felül öntöztem.
Lehet alulról és felülről is, a fényhiány és a helytelen tápozás okozhatja azt, hogy nem virágzik a muskátli.
Köszönjük szépen, újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok! Halló. Hallgatjuk a kérdését.
Halló, jó napot kívánok, Anna vagyok, Marosvásárhelyről.
Kezdjük sokan.
Kettő kérdés szabad feltennem?
Igen.
Az egyik az lenne, hogy van egy babérlevelünk, ami 3 telet egy 10 fokos hőmérsékletű helységbe fényt is kapott, télen öntöztük, túlélte, szépen leveleket hozott. Az idénre semmi, teljesen kiszáradt. Tudunk vele valamit csinálni, vagy semmi?
Hát tessék megnézni, hogy a fő szárnál, hogyha egy picit bevágják, vagy úgy körömmel lekapirgálják, hogy a szállítóedények barnák, vagy zöldek. Hogyha zöldek, akkor még lehet kezdene valamit, hogyha már a szállítóedények is elpusztultak, akkor valószínűleg, hogy elpusztultani.
De vízbe nem lehet gyökeresztetni, mert azt megpróbáltuk. És nem gyökerezett meg.
Értem. Tehát meg kell nézni, hogy el van halva a növény, vagy nincsen halva. Ha nincsen halva, de gyökere már egyáltalán nincs?
De van gyökere, nem is tudom kihúzni a földből.
Értem. Hát meg kell nézni, hogy tehát amit az előbb is mondtam, hogy a szállítóedények épek, vagy nem épek. Hogyha épek, akkor esetleg egy átültetés, nyugodtan egy picit visszább lehet vágni, gondolom, hogy a gyökerek is, hogyha már ennyire rossz állapotban a növény, nem mind épek, tehát az elhalt gyökereket le lehet vágni. Lehetőleg a fölösleges felső zöld résztől, hát nem is zöld résztől, hanem fenti elszáradt részektől megszabadítani, és akkor hát ha újra éled.
Jó, köszönöm, és a másik kérdésem szintén olyan 3 éve ültettünk egrest.
Igen.
Minden évben szépen kihajt, gyönyörű levélzete van, szép zöld, de se nem virágzik, se nem terem.
Nem is virágzik egyáltalán?
Nem is virágzik.
Hát akkor még egy picit tessenek várni, amíg termőre fordul.
Még várhatunk.
Persze.
Vissza kell metszeni esetleg ősszel, vagy tavasszal, vagy valamikor?
Tehát lehet metszeni. Bokor típusú. Tehát a maga a növény az bokor típusú, vagy fentről oltott ilyen szálas, tehát törzses egresről van szó.
Nem oltottuk, hanem mi hoztunk egy szállat, és azt elültettük.
Értem, tehát akkor bokros. Akkor tessenek várni, akkor még.
Türelmet akkor.
Igen.
Így van. Köszönjük. Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Egy kérdést szeretnék feltenni. A kertünken volt öntve a zöldség, morok, petrezselyem, krumpli, az elrothat. Nem csak a víz miatt, hanem az iszap miatt is. Ez az elrothat zöldség, ez nem okoz ma jövőre kárt a kertbe, tehát nem szaporodnak el jobban a rovarok, mert mit tudom, milyenféle giliszták vannak a földbe.
Elviekben, hogyha ez a sok zöldség már ugye rohadt, a lebontó mikroorganizmusok elég hamar elbontják ezeket, Úgyhogy amennyiben nem volt jelenleg a területen épp aktuálisan valamilyen nagyobb fertőzés, akkor szerintem ez jövőre nem kellene kimondottan gondot okozon. A talajlakó kártevők adott esetben lehet, hogyha ha nagyobb mennyiségben lehetnek jelen, de hát ezt egy egyszerű földmintával meg fogják tudni nézni.
Igen. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bordi Aranka énekelt, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Egyik hallgatón kérdezi, hogy a hortenziám cserében van, sok rajta a virág, de középen szárad a levél. Vajon miért?
Tehát, hogyha egy növény belseje elkezd száradni a levél, annak több oka lehet, tehát egy túl sűrű vannak a levélszárak egymás mellett, ott kevés fényt kap adott esetben azért, hogyha öntözésből adódóan valami változás állt be, akkor szintén azért is száradhatnak a levelek, hogyha a tápanyagellátás nem megfelelő, akkor a növény nyilvánvalóan először azokat a leveleit fogja ledobni, amelyek a legkevésbé hasznosak számára, tehát odaérkezik a legkevesebb fény, ott azzal tud ő a legkevesebb, tehát azzal veszít a legkevesebbet, ha ezeket a leveleket dobja le. Valaki megkérdezheti, hát miért nem a virágot dobja le? Hát az nem termel semmi energiát, hát a virágot azt nem dobja le, mert ugye ő azért hozza a virágot, hogy magot érleljen, és hogy túléljen, tehát a virágot csak akkor dobná le, hogyha beérlelte a magot, tehát valószínűleg, hogy azt később dobná le. Tehát vagy tápanyag ellátási gondra lehet, gond lehet a növénynél, vagy esetleg fényhiány lehet ott a belsőbb leveleken. Meg kellene nézni ezt a növényt, hogy pontosabban lehessen megmondani.
A hortenzia 2 évig lila volt, most rózsaszín lett, vajon miért?
Vajon ez ugyanaz a hortenzia? Mert hogyha ez a rózsaszín, ez egy ilyen azért enyhén picit hasonlít a lilára, olyan rózsaszín, akkor valószínűleg, hogy káliumhiány, és a káliumhiány miatt ugye nem tud megfelelően színeződni a virág, hogyha pedig teljesen elütő más szín, akkor valószínűleg a nemesítés során az egyik szülőre ütött vissza, és ez elő szokott fordulni dísznövényeknél, amikor ugye rengeteg színt nemesítenek ki, hogy egy-két év után, vagy akár egy szaporítás után visszaütnek a szülőkre, tehát valószínűleg...
De ha visszaüt, akkor így is marad?
Ha visszaütött, akkor valószínűleg már úgy is marad.
Újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
János vagyok, Marosvásárhelyről.
Üdvözöljük!
Van egy kérdésem nekem, és pedig, hogy a szőlőlapi kezd olyan rozsdás lenni, és kerül egy-egy olyan, amelyik vérpiros.
A színe kezd rozsdás lenni, vagy a fonáka?
A teteje. Színe.
A színe. Tehát a...
Rozsdás. Olyan, mint a rozsda. Olyan fut.
Tehát csak elszíneződés van, vagy a levélen valamilyen szapor, tehát képletek is vannak, valami gombafonalak, vagy ilyesmi. Vagy
nincs
csak a levél.
Más, nincs más.
Jó.
Csak akkor olyan volt, és az kezd elszállni.
Így van. Tehát ezt a tünetet, hogyha ez okozza önnél is, ezt a szőlő orbánc okozza, pseudopezikula trachei pillán van egy szőlő orbánc nevű betegség. Körülbelül általában erek között, de nem kizárólag erek között, több négyzetcentiméternyi foltban, a kék szőlőknél általában ilyen rozsdás, antociános, pirosra színeződik a levél, a fehér szőlőknél pedig általában világos barna, barnára színeződik a levél, de mondom több négyzetcentiméteres nagyságban is, tehát ilyen nagy foltokat okoz, a szőlőorbánc a betegség.
És mivel lehet kezelni?
Tehát kezelni például aszkuszos gombák elleni készítményekkel, például nyugodtan használhatja a, itt most ugye kereskedelművet nem mondhatunk, tehát hatóanyagot fogok mondani, a miklobutanil hatóanyagot, miklobutanil.
De mégis mi a neve annak a
A szaküzletben megmondják, a hatóanyagot tessék keresni.
Miklobutanil vagy triadimenol hatóanyagokat, ezeket tessék lejegyezni.
Butanil,
igen, és triadimenol.
Köszönöm.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, János vagyok, szintén Marosvásárhelyről.
Jó napot kívánok.
Üdvözöljük.
Nemrég hallottam valami beszélgetésben, hogy a biogazdaságokban lehet használni a tejet a paradicsomnak a permetezésére, igen, tehát megvédésére. A kérdésem volna a következő. Milyen arányba kell a tejet a vízzel vegyíteni, tehát egy, amit tudom én mennyihez, és van-e jelentősége, hogy az a tej főtt tej, vagy főtelen tej? Vagy milyen tej ajánlott?
Értem. Tehát a paradicsomot azért szokták általában a tejjel, tejnek a, tehát tejjel permetezni, tejnek az oldatával permetezni, mert a paradicsomnál és a paprikánál is nyáron elő szokott fordulni, hogy a paradicsom csúcsánál ilyen fekete elszíneződés, fekete rothadás indul a csúcsától kezdve, ez a kálciumhiány. Paprikánál szintén megfigyelhető. Na most, hogyha a kálciumhiány már megjelenik a növényen, és a tejjel permetezzük, akkor nagy valószínűséggel lehet, hogyha egy picit segítünk rajta, de a tejben lévő kálcium egy, hogy nem tartalmaz olyan nagy mennyiségben kálciumot, és nem is konkrétan abban a formában, ahogy a növény fel tudja tenni, tehát én inkább egy ilyen kálcium alapú levéltrágyát javasolnék. Megelőzésképpen, hogyha védekezünk, akkor nyilvánvalóan, hogyha egy nagyon-nagyon pici kálcium hiány lépne fel, lehetséges, hogy használna, de egy pár évvel ezelőtt egy vérképből nekem is kálcium hiányt mutattak ki. Én, mint egy átlagember, fogyasztok tejet és tejtermékeket, de azt a kálciumos tablettát én minden reggel 10 napig bevettem, hogy a kálcium hiány múljon el. Tehát a tejben van kálcium, de nem olyan mennyiségben, főleg ezt még higítva, hogy ezt használjuk. Egy egyéb felhasználása a tejnek, hogy amikor, ahogy elkezd erjedni, különböző mikroorganizmusok szaporodhatnak el ott a környéken, és lehet, hogy ezek adott esetben az antagonistái, tehát ellenségei más mikroorganizmusoknak, de hát ez egy jóval bonyolultabb kutatást eredményezne. Mi nem teszteltük a tejnek a hatását a zöldségnövényeken, úgyhogy nem tudok konkrét választ mondani, hogy milyen arányban hígítsa a tejet.
Köszönjük szépen, újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Erzsébe vagyok, Vásárhelyről, de most Járásfehérbe vagyok, Vasok Rózsám. A hölgy kérdezte, hogy a bimbó megbarnul.
Igen.
Hát meg kell figyelni, mert van ez a hamuféreg. Nem is látszik, pont a bimbó tetejére kőd ki, de tele van az egész bimbó. És máshol is, azt ezzel a mosztilállal lehet ellenállni, hogy bepermetezi, ha egyszer nem megy el, visszaszállod, megbívjük, még lehet. A fehér lilium, az a Colorado bogárnak a testvér, az a piros, fekete csíkos, az legeszi lentről fel végig a csokányig, és a gumót kiteszi valami a föld színére. Én pont valamelyik nap néztem meg, hogy elvirágozott, és a gumó a tetején van. Na, a másik az a gyümölcsfeder. Azt azon ne búsuljon, hogy megfagy. A tövit esetleg szedje el, úgy ahogy tetszett mondani a szőrűnél, vagy valaminél, hogy feltűti fődvel, és a tavaszon újra hagy. Nekem egy tő van, de ha engedem, elmenjen Vásárhelyig. Na, rengeteg van rajta. Én még nem tudtam semmivel, nincs semmi baja, sok-sok gyerek van rajta. És ezzel kapcsolatban, aki hallgassa, biztos akkor megérti. Úgyhogy azon ne legyen gond, hogy megfagy. A babérlevét, azt nagyon kell, mert az kényes, nekem most, én a tavasszal hoztam az a hármat, egyenesen a földbe tettem, igaz otthon meg is szédlen 13 fél út, és úgy dédelgettem őket, ritkán öntöztem, megért mindegyik, gyökeresen hozta a leányom, és kitettem a kertbe, és él, öntözgetem, és mosztottam kettőt, nagyon szép, hogy azt otthon hagytam, hogy én otthon, amíg otthon vagyok, dédelgessem. Na, elhoztam, hogy szokja meg ezt a kinti levegőt. A másik az, hogy meg kell nézni a növénynél, a muskátárás mindegyiknél, mert ha benn is tartsa, giliszta jön a földbe, és az megeszi a gyökeret. Itt kint is csimmasz jött, mert kitettem a muskátákot a földre, ugye vázával együtt. És három csiga volt a csimmasz. Teszik tudni, melyik van.
Igen, igen.
Na, hát elcsodálkoztam, ez sohasem volt, és mondom, hogy három csimmasz van a földben. Na hát ezt vizsgálni kell a gyökereket, a babérlevénél is, próbálja meg ásson egy kicsit körbe, hogy nem valami. És tegyen van ilyen por a pénzben vannak, amit be kell hinteni földre, hogy az behat, és a rovarokat megöli. Na, hát
köszönjük szépen, hogy hallgat bennünket, és ilyen jó tanácsokat adott. Biztos az érintettek hallgatják, és köszönik.
Én egyszerű rózsa, vagyis virágtermesztő vagyok, de nagyon-nagyon szeretem, de több van még 30 fő, és mind virágzik, és az éltet engem.
Köszönjük szépen, viszont hallása. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Kis Ildikó kérdezte, hogy a kajszibaracka fár rothadásnak indult, mivel kellett volna ezt megelőzni?
Hát, hogyha a szürkepenészes rothadásnak indult, akkor a botritiszes betegség ellen kellett volna megelőzően védekezni, például fenhexamid hatóanyaggal, vagy lehetséges, hogy egy múj kártevő kezdte ki a barackot, és azon keresztül fertőzte meg, tehát akkor egy rovar és egy gombás betegség ellen kellett volna megelőzően védekezni.
Sándor kérdezi, hogy mit tegyünk, hogy a fekete ribizli, ami amúgy román fajta, ne feküdjön le a földre.
Hát a fekete ribizli az nem román fajta, de gondolom, hogy egy fekete, egy román fajtát termeszt, igen.
Igen.
Tehát kell hagyni a fekete ribizlit, hogy a termő ágai megfelelően erősödjenek meg, és csak utána kell hagyni olyan mennyiségű termés rajta, hogy tudja elbírni.
4 éves a homoktövis, írja nekünk Jóska, és még nem termet. Hány év múlva fordul termőre?
Mivel a homoktövis az idegen megporzó, tehát egy női és hím jellegű növények is kell legyenek, hogyha a hallgatónak egy hím egyede van, akkor valószínűleg, hogy soha. Hogyha egy női egyede van, akkor amikor kap pollent, akkor fog teremni.
Ernő kérdezi, hogy az oltott epret ültetett, és ez szépen kivirágzott, de nem termet, vajon miért? Nem terem.
Tehát vajon mikor ültette, hogy ültette, de hát nagyon-nagyon sok oka lehet ennek, ezt meg kellene nézni.
A baraszfa tavasszal virágban volt, most még lap is nincs rajta, de az ághéja zöld, és a jövőben még beindulhat-e, kérdezi Böjte Csíkból.
Tehát egy épp levél nincs rajta, és épp az ágrendszere, ez nagyon furcsa, ezt nem tudom így elképzelni. Lehetséges, hogy ugye a kajszi guttaütés nevű baktériumos betegség ütött ki rajta, és még vannak épp részei, hát meg kell nézni, hogyha most jelenleg egy levél sincs rajta, nem hiszem, hogy jövőre megmarad.
Az azalea levelei elsárgultak, és apró pici pókok jelentek meg rajta, mivel kezelje, kérdezi Ágnes.
Abamektin és hexitiazox hatóanyagokkal kellene nagyon jól a fonákot is bepermetezni, valószínűleg a közönséges takácsatka dolgozik ott.
Emese azt kérdezi, hogy milyen növény a sarkantyuka. Hát ezt így most elmagyarázni különösebben nem lehet, ugye?
Hát ez dísznövényként.
Hát dísznövény, de...
Szokták termeszteni.
Falusi kertekben lehet látni. Be kell ütni a keresőbe, és akkor kiadja a képet, és kiad róla mindent. Egy utolsó kérdés, Csaba kérdezi, hogy a rózsát magról lehet-e szaporítani?
Hát... Valószínűleg, tehát biztos vagyok benne, hogy lehet. Nemesítők, amikor nemesítik a rózsákat, akkor általában ugye megválasztják a szülőket, keresztezik, és akkor így szaporítják magról, de a rózsát, hogyha mi nem nemesítők vagyunk, akkor elsősorban ugye alanyra szemezzük, vagy oltjuk, és így szaporítjuk tovább a rózsát.
A magról... Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
óra lesz 4 perc múlva, most viszont a Csikmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 leves vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csikmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy milyen családba tartozik az angyaltrombita, a helyes válasz burgonyafélék. 17 játékos küldött megfejtést, egy játékos minden adatot elküldötte, a választ azt nem küldte el, tehát ő nem vesz részt a sorsoláson. Nézzük akkor, ki nyeri ezt az utalványt. Balázsi Ildikó Székelyudvarhelyről válthatja be. A marosvásárhelyi Ugron Adél kertészmérnök is felajánlott egy 50 lejes vásárlási utalványt egyik hallgatónknak, aki évelőket választott a kertészetében. Mérnök úr, tessék még egyet sorsolni. A szerencsés Székely Emese Marosvásárhelyről. Őket adás után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk augusztus 5-éig. Aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. A mai kérdésünk, mikor gyűjthető a közönséges párlófű, tudományos neve Agrimonia eupatoria? Tehát A. március-május, B. június-szeptember, C. október-november. Még egyszer a kérdés, mikor gyűjthető a közönséges párlófű, március-május, június-szeptember vagy október-november?
Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a figyelmet és a meghívást is.
Műsorunk a legközelebb augusztus 10-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Joán Tatár volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
A dózsa rózsaszál, én nem bánom, billevágom, állj csak vélem galapom, szóba már csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell életemnek. Édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell életemnek. Édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, rózsaszínű lesz az élet, hogy ha végre kimondod az igent, rózsa kertbe viszlek téged, rózsa nyílik szívembe idebe, csak légy mellettem éjjel-nappal, nékem semmi más nem kell életemnek. Édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel.